Jó estét kívánok! Ugye a tánya 35-ös fejezeténél tartunk, a fejezetnek a közepén, és nagyon mély témában vagyunk benne. Azok számára, akik most először vesznek részt ezen kivételes alkalomból tánya órán, azoknak mindenképp ez egy finom kóstoló lesz most. Szeretném 5 percben felvázolni, miről volt az előző órán, hogy kicsit képbe kerüljünk. Arról volt szó most, ugye a tánya, aminek a másik neve az, hogy közepesek könyve, végülis azt írta le ilyen vagy olyan vagy amolyan formában az elmúlt 35 fejezetben, hogy az emberek többsége, túlnyomó többsége, 99,9%-a nem tud igaz emberré lenni, nem tud szádik lenni, mert ahhoz, hogy szádik legyen, ahhoz ki kéne magából gyomlálnia teljesen a benne levő rosszat, a benne levő rossz ösztönt, és erre az embereknek a többsége nem képes, erre születni kellene, de Isten nem így teremtette a többségünket, tehát a többségünkben örökké benne fog maradni a rossz ösztön, az állati ösztön, ahogy ezt a tánya nevezi, és így aztán, ha bár kitűzzük magunk elé azt a célt, hogy megszabaduljunk a rossz ösztöntől, és hogy legyőzzük azt, ez mégsem egy olyan célkitűzés, amire azt lehet mondani, hogy mindenképp keresztül is tudjuk majd vinni. Tehát ne lepődjünk meg, ha nem tudjuk keresztül vinni, mert többségünkben csak közepesek tudunk lenni, nem tudunk többek lenni, mint közepesek. Mit jelent az, hogy közepesek tudunk lenni? A tánya úgy definiálja, hogy ha bár bennünk van a rossz, nem hagyjuk ezt a rosszat kibontakozni. Tehát van bennünk rossz, fölmerülnek bizonyos vágyak, bizonyos vágyakozások, előjönnek bennünk, de nem hagyjuk ezeket kibontakozni a gondolat, a beszéd vagy a cselekedet szintjén. Mi azt jelenti, hogy mondjuk fölmerül bennünk az irigység érzelme, de azt nem hagyjuk kibontakozni természetesen cselekedetben semmiképp, még beszédben sem, mondjuk beszéljünk az irigységünk tárgyáról, még gondolatban sem, abban az értelemben, hogy nem morfondírozunk róla hosszan, hogy milyen jó lenne a fele barátunk autóját magunkévá tenni, vagy valami. Egy ilyen semleges példát mondjak az irigységre. Tehát akkor ez a közepesek célja, hogy ha már bennünk van a rossz, ne hagyjuk kibontakozni azt a rosszat, sem a cselekedet, sem a beszéd, sem a gondolat szintjén. Szó volt arról, hogy azon kívül, hogy ezt elérjük, hogy ezen a három szinten, a beszéd és a cselekedet és a gondolat szintjén ne bontakozzon ki a rossz, szükség van érzelmekre is. Nem vagyunk robotok, hogy robotként ezt el tudjuk érni. Szükség van érzelmekre, ami azt jelenti, hogy az ember nem tud ugye a zsidóságát megélni, a Tórát megtartani, Istent szolgálni csak kötelességtudatból, hanem kell, hogy legyenek érzelmei Isten felé. Például Isten szeretet. Azt mondtuk, hogy ez nem egy olyan könnyű dolog ezt elérni, ezt az Isten szeretetet, és erre is voltak különböző módozatok, amiket hosszú fejezeteken keresztül taglaltunk, hogy hogyan kellene ezt elérni. Vannak ennek hosszabb útja, rövidebb útja. De mindenesetre kiderült, hogy ez nem egy olyan könnyű dolog. Aztán eljutottunk oda, hogy arról is szó volt, hogy van olyan, hogy bármelyik módszert alkalmazzuk a közepesnél, tehát a közepes az bármelyikünk. Előfordult egy olyan szituáció a közepesnél, hogy nem tudja magát motiválni, teljesen beragad, teljesen ilyen apátiába süllyed. Semmi sem motiválja, semmi sem ébresz benne érzelmeket. Hiába próbálja ki bármelyik meditációs módszert arra, hogy érzelmek szülessenek benne, vagy bármivel próbálja magát motiválni, teljesen melankóliában, és teljesen tompává válik. És akkor azt mondta a tánya, hogy hát akkor erre az a megoldás, hogyha már semmi mélyképp nem megy a pozitív motivációval, néha egy kicsit mérgesnek kell lenni saját magunkra. Magunkra kell haragítani saját magunkat, és azt kell magunknak mondani, szembesíteni kell magunkat azzal, hogy mennyire mélyre süllyedtünk, és milyen mélyen vagyunk. És azt a példát használta erre, mint amit a Zóhár említ, hogyha egy fatönkbe nem kap bele a tűz, akkor szét kell verni azt a fatönköt, és akkor kisebb forgácsokra verjük, akkor lángra fog kapni. Akkor nekünk is néha kicsit keménynek kell lenni önmagunkkal, szigorúnak kell lenni önmagunkkal. Azt mondta, de jó, de ott, hogyha ennyire szigorúak leszünk önmagunkkal, hogy tudunk ebből a... Az nagyon, lehet, hogy ideig motiválni fog minket, de aztán nagyon rossz kedvűek leszünk. Hát, hogy tudunk ebből a rossz kedvből kikerülni. Erre azt mondta, semmi gond, gondoljunk csak arra, hogy van bennünk egy isteni lélek, és mindenkiben van isteni lélek, és ez bármilyen mélyre süllyedtünk, és ott van bennünk az isteni lélek, és ez az isteni lélek célt ad nekünk, ráadásul, hogyha a Tórát tanulmányozzuk, akkor az a cél rögtön ki is teljesül, és ettől rögtön jó kedvünk lesz. Most nagyon leegyszerűsítem azt, amit itt hosszasan beszéltünk. Vagyis akkor meg tudjuk fordítani a dolgokat, és a nagy szigorúság után a jó kedvbe át tudunk menni. Most ez volt ugye mondjuk a utolsó fejezet környékén. És a múlt héten azt kérdeztük a tányában, hogy ez mind szép és jó, amit eddig mind tanultunk, de mi értelme van ennek? Mi értelme van annak, hogy az emberek többsége nem tudja elérni azt a célt, hogy igaz ember legyen? Akkor mi értelme van, hogy minek harcoljunk? Ha nem tudjuk elérni, hogy jó emberek legyünk, hogy igaz emberek legyünk, vagy szádikok legyünk, akkor minek gürcölni? Egy ilyen hullámvasútra rákerül az ember, néha eltompul, akkor szigorú lesz magával, és akkor megemberél magát, de rossz kedve van, akkor jó kedvet csinálunk neki, akkor most kicsit jobb a kedve, de ez föl alá megy, és nincs végső megoldás. Az ember arra számítana, a legtöbb vallás azt hirdeti, hogy ezt és ezt csinálod, megvilágosodsz, és akkor minden szép lesz, és jó lesz, és a jó fejek klubjába tartozol, és minden szép. Ehhez képest ez a megközelítés, amiről mi itt beszélünk, amit a Tánya mond, az egy olyan megközelítés, hogy nincsen végső megoldás, de soha nem fogod elérni azt a célkitűzést, amit kitűztél magadnak. Soha nem leszel igaz ember. Ugye igaz ember akkor lennél, ha el tudnád azt érni, hogy még csak rossz érzéssel, rossz negatív vágyait se legyenek. Nem csak az, hogy ne hagyjad őket kibontakozni, hanem még csak fel sem merüljön benned. Ugye? Nem csak arról van szó, hogy ne gondolkozzál azon, hogy milyen finom a hamburger, vagy ne egyed, vagy ne beszélj róla, hanem arról van szó, hogy az igazi cádiknak eszébe se jut. Olyasmi, hogy a hamburger az finom. Most én ezt egy ilyen példát mondtam, de nyilván, hát nyilván a hamburger az nem annyira eklatáns példa, de mégis egy szemléletes utát. De mi ezt soha nem fogjuk tudni elérni. Akkor viszont Isten miért volt velünk ilyen kegyetlen? Idézőjelben kegyetlen, hogy olyan helyzetet teremtett nekünk, amiben nem oldódnak meg a dolgok. Tehát amiben mindig egy folyamatos harcban vagyunk. Akkor nem tudom, hogy ezen ti is gondolkozzatok, de ez a fajta megközelítés, amiről most beszélünk, hogy nincsen egy ilyen fajta végső megoldás, egy ilyen végső üdvösség, az nagyon jellemző a Tórának magának a történeteire is. Az összes történet, ami a Tórában van, a nagy példaképekkel, Ábrahám, Izsák, Jákob, Mózes, a zsidó nép, aki kijön Egyiptomból, egyik történetben sem érezhető az, hogy és akkor kijöttek Egyiptomból, és utána egyé váltak a mindenható, és az édenkertben örökké milyen jó volt és szép volt. Nem, ott is vannak problémák. Először kijönnek, akkor gyakor, ott nem hiszik el ott a tengernél, hogy keresztül tudnak menni. Akkor Isten keresztül vezeti őket. Utána panaszkodnak, hogy nincs mit enni. Akkor ledob nekik egy kis mannát. Utána panaszkodnak, nincs mit inni. Akkor Isten hoz neki egy kis vizet. Mindig van valami probléma. Soha nem oldódik meg a helyzet. Nincs az, hogy na akkor... De ugyanígy nézzük mondjuk magát a Ábrahám kiválasztásának a történetét. Nem úgy szól a történet, hogy és akkor Isten jött, kiválasztotta Ábrahámot, és utána Ábrahámnak gyönyörű élete volt, és örök üdvösségben ott Istennel elvoltak. Hanem ez csak problémák voltak. Jó is, rossz is, jó is, rossz is, jó is, rossz is. Szóval ez jellemző a zsidó megközelítés, egyfajta realista megközelítés is egyben, de nincs ilyen végső megoldás. Most legyónod, vagy elmondod, vagy mit csinálsz, és akkor onnantól fogva minden, minden jó, hanem benne van a történetben, a Tóra történetében is, ami egy példakép a mi életünkre, ez egy folyamatos küzdelem. Minden nap ez egy újabb küzdelem, hogy minden nap az imáinkban úgy kezdjük a reggeli imát, hogy Istenem, az első valódi ima azok után, hogy megköszöntem, hogy felkelt a nap, és hogy fel tudtam öltözni, és hogy működnek a testrészeim, és minden rendben van, és mindenem megvan. Az első komoly ima, amit mondunk, még otthon, az, hogy áltövén lidéni szóljon. Isten, ne vigyél engem próbatételbe, ne vigyél engem kísértésbe. Mi azt jelenti, hogy még a legnagyobb idős rabbi is 90 éves korában, amikor fölkel, akkor azt mondja Istennek, hogy ne vigyél kísértésbe, ami egyben elismeri azt, hogy a kísértés az egy mindennapi dolog. Minden nap az egy újabb és egy újabb kísértés, egy újabb kihívás. Ez nem olyan dolog, hogy akkor egy idő után már megoldódik, már magától megy. Ez nem egy olyan, ez egy olyan, mint egy vonat, amit mindig kell hajtani. Ez nem mindig kell bele újabb és újabb energia. Most visszatérve a kérdésre, viszont mi értelme van ennek? Mi értelme van annak, hogy Isten olyan ember teremt erre a földre, minket, akiből maximum közepes lehet? Ugye ez a közepes, tudjuk, hogy azért ez nem olyan közepes, ez nagyon magas szint, de mégiscsak nincs megoldás. Az egy milyen kegyetlen dolog az, hogy Isten egy olyan feladatot ad, amit nem tudunk megoldani. Ugye, megkérdezel egy embert az utcán, hogy mi a feladat? Szerinted Isten mit vár el tőled? Azt mondja, az, hogy jó ember legyek. És el tudod ezt élni? Igen, ha megerőltetem magam, el tudom élni, hogy jó ember legyek. És a Tánya azt mondja, ezt nem lehet elérni. Azt a jó ember kategóriát, ami sokkal több, mint az utca emberének a jó embere, de azt a jó ember kategóriát, az igaz embert, a cádikot, ezt lehetetlen elérni. És mégis ez a célkitűzés. Ez milyen kegyetlen dolog, hogy Isten ad neked egy olyan célkitűzést, amit soha nem fogsz tudni elérni. Mit mondtunk erre a fejezet elején, a múlt héten, hogy a megközelítés az, ami hibás. Ugyanis a megközelítés nem az kell, hogy legyen, hogy velem mi van, hogy én milyen szintet tudok elérni, a megközelítés az kell, hogy legyen, hogy én mit tudtam adni a teremtés céljának. Én részt tudtam-e venni abban, hogy a teremtés elérje a célját. Tehát a kérdés nem az, hogy nekem milyen személyes ambícióim vannak, akár spirituális ambícióim, hogy hogyan haladjak előre, és legyek egy kitűnő ember, hanem, mert nem ez a fő kérdés az én létezésemnek, nem ez a fő kérdés. Ez egy nagyon, ez egy bizonyos szempontból egy egoista megközelítés, ugye, hogy lehetnék nagy karrier futballista, karrier matematikus, és én karrier jó ember vagyok. Szerintem, hogy olyan magas szintre kerültem, én már elmondhatom, én már egy PhD-s jó ember vagyok, én már nagyon magas szinten vagyok jó ember. De ez egy hibás megközelítés, mert a zsidóság nem ebből az oldalról közelít. Ne azért legyél jó ember, vagy nem azért célkitűzés, hogy cádik legyél, mert ha azt eléred, akkor tényleg nagy karriert futottál be, hanem az a kérdés, hogy miközben te próbálsz jó ember lenni, miközben próbálsz elérni egy olyan célt, amit nem fogsz tudni elérni, közben olyan módon éled az életed ezekkel a küzdelmekkel együtt, hogy minden egyes ilyen küzdelemmel te közelebb hozod a teremtésnek a célját. És ebben, ezen mellett, hogy te személyesen most majd cádik leszel, vagy csak közepes, az egy részletkérdés, nem ez a fő kérdés. A fő kérdés az, hogy a te küzdelmeid árán akár olyan küzdelmek ezek, amelyek minden nap visszatérnek, és minden nap egy másik módon egyre magasabb szinten kell megvívnod őket, de ezeknek az árán te hogyan tudsz közelebb kerülni a teremtés céljához. Mi a teremtés célja? Ugye azt mondtuk, hogy a teremtés célja az az, hogy leegyszerűsítve, hogy Isten azt akarta, hogy otthona legyen az alanti világokban. Mi azt jelenti, hogy Isten direkt teremtett egy olyan világot, ami alanti világ, egy olyan világot, amiben Isten nem érezhető, nem, ugye a mi világunkban Isten nem érezhető, azt mondja, hinni lehet bennél, vagy arra a következtetésre jutni, hogy Isten létezik. De nem lehet azt mondani, hogy minden sarkon Istennel találkozol szembe. Minden sarkon, ha valamire ránézel, akkor Isten jut eszedbe. Ezt nem lehet mondani, ugye? Ez egy olyan világ, amiben Isten nem érezhető. El van bújva. Rejtőzködik Isten. Teremtett egy ilyen világot, amiben ő maga rejtőzködik. Beleteremtette az embert, ami részben végtették magából a világnak a legalapvetőbb fizikai eleméből, ugye a földből, részben pedig az isteni lélekből. Ezt a kettőt összerakta ez az ember, és ezzel az a célja, hogy az ember a saját testében, és a saját testén keresztül, őt körülvevő fizikai világban Istent érezhetővé tegye. Ez a világ célja, nagyon leegyszerűsítve a zsidó filozófia és a haszid filozófia szerint. Hogyha ezt teljesítjük, hogyha ezen vagyunk, akkor mi közelebb hozzuk a teremtés célkitűzését. És közben, hogy mi igaz emberek leszünk, vagy nem leszünk igaz emberek, hogy elérjük-e a cádik szintet, vagy nem, ez egy részletkérdés. Nem a személyes ambíció a kérdés, hogy a személyes ambíciódnak meg tudsz-e felelni, amely személyes ambíciód akkor lesz nagyon jó, hogyha te meg tudod veregetni a saját vállalat, és el tudod mondani, hogy én már egy cádik vagyok, mert ez nem a fő kérdés. A fő kérdés az az, hogy a célt azt tudod-e teljesíteni. Ez egy nagyon-nagyon fontos szemléletbeli különbség amúgy. Hogy te magad vagy középpontban, te vagy a középpontban, akár spirituális szempontból, hogy neked milyen céljaid vannak, hogy neked mi jelent eredményt, és így tovább. Vagy van egy tőled független, vagy nem tőled független, egy nálad magasztosabb cél, aminek a szolgálatába állítod magadat, és közben neked hogy sikerülnek a személyes ambícióid, ez egy másodlagos kérdés. De ez egy óriási nagy különbség. Erről beszéltünk, hogy ez a különbség akközött, hogy azt mondjuk, hogy az ember van a Tóráért, vagy a Tóra van az emberért. Ugye? Említettem, hogy a Midrás azt mondja, hogy a Tóra 2000 évvel megelőzte a világ teremtését. Hogy kell azt érteni, hogy idő nem is volt a teremtés előtt. Ugye a teremtéssel kezdődik maga az idő fogalma is. És ezt úgy szoktuk magyarázni, hogy ez egy metafora egyben való kifejezése annak, hogy a Tóra megelőzi a világot, tehát nem úgy történik a dolog, hogy Isten megteremti a világot, és látja, hogy itt káosz van, akkor ad nekünk egy ilyen gyógyszert, a Tórát, hogy rendbe jöjjünk, hanem fordítva történik a dolog. Van a Tóra, a Tórában annak van egy célkitűzése, és ahhoz, hogy az teljesülni tudjon, ahhoz meg kell teremteni a világot. Akkor nem a Tóra szolgálja a világot, hanem a világ szolgálja a Tórát. És ez a mindennapi életben is egy nagyon nagy különbség a tekintetben, hogy a Tórát, a micvákat, a vallást, azt hogyan tekintjük. Hogyha azok nekem, az a megközelítés, hogy ez nekem egy orvosság, ami lehet különben, hogy egy orvosság, sőt, biztos. De akkor még mindig sokkal egoistább a megközelítés, mert azt mondom, hogy nem ők vannak értem, hanem én vagyok értük. Csak hogy két példát említsek, két szép történet. Az egyik Rabbi Yochanan ben Zakkai, aki egy nagy talmudi bölcs volt, és ő volt az, hogy milyen nagy ember volt. Ő volt az az ember, aki amikor a rómaiak körülvették Jeruzsálemet, lerombolják a szentét, és az egész szent várost, akkor ő volt az, aki kiszabadult a városból, és odament a helytartóhoz, és azt mondta a helytartónak, hogy adjad nekem Jávnét és a bölcseket, és ezzel tovább vitte tulajdonképpen a zsidóságot a tanulás által. Ő egy hihetetlen figura volt, látta már, hogy a szentély el fog pusztulni, de már előre vitte, már látta, hogy mi fog történni, és hogyan lehet megmenteni a zsidóságot. Lehet, hogyha ő ezt nem csinálja meg, akkor nem lenne zsidóság. És mégis, amikor ő meghalt, a halálos ágyán azt mondta, elkezdett sírni, és azt mondta, akkor megkérdezték a tanítvány, miért sírsz Rebe, azt mondta, azért nem tudom, hogy milyen úton fognak vinni. Ugye arra gondolt, nem tudja, hogy a halála után az édenkert, vagy a pokol lesz a osztály része. És erre ezzel kapcsolatban, a történettel kapcsolatban, hogy a fölmerül a kérdés, hogy egy ilyen ember nem tudta tényleg, hogy milyen irányba fogják vinni. Nem tudta, hogy most ő egy jó ember, egy rossz ember, egy cádik, egy nem cádik. Nem tudta? És mi a válasz? A válasz az az, hogy nem tudtam, és soha nem foglalkozott ezzel. Nem ez volt a kérdés. Nem az volt a kérdés. Ő nem azért csinálta, amit csinált, mert volt egy önképe, egy önazonossága, és úgy érezte, hogy ő egy szádik, és akkor ahhoz úgy illik, hogy ezt meg ezt csinálja, és egyre csak gyűjtötte, és gyűjtötte a jó cselekedeteket, és hanem ő a célt látta, egy nála sokkal magasabb célt látott mindvégig, és csak akkor a halálos ágyán jutott eszébe, hogy hoppá, és velem mi van? Az az első alkalom, amikor egyszer csak az egója is megszólalt. Mert tényleg az ember a halála előtt azért egyszer csak elkezd ezen is gondolkozni. Ez egyik a másik történet, sokkal későbbi történet. Ez a Rebera Sáv, az ötödik Lubavicsi rebével, egyszer a cár, az orosz cár valamilyen borzasztó rendeletet akart keresztül vinni a zsidó közoktatásban, hogy valahogy a zsidó gyerekeket nem lehet már majd jesivában tanítani, hanem valamilyen világi oktatásban kell, és hát ez borzasztó nagy csapás volt az akkori orosz zsidóság szemében, és akkor egy nagy rabbi gyűlés volt Péterváron, ahol próbálták ellensúlyozni ezt, és próbálták elérni, hogy ez ne következzen be. És hát mindenféle próbálkoztak, legnagyobb rabbik voltak ott, mindenfélevel próbálkoztak, és a végén nem sikerült elérni a célt. És a Rebera Sáv, az ötödik Shalom Dovber rabbi fölment a szobájába, és elkezdett sírni. És utána ment egy másik híres, nem haszid rabbi, egy híres rabbi, korábbi rabbi, és azt mondta neki, ha látta, hogy ott sír a Rebe, azt mondja neki, hát, Snélszon rabbi, miért sír? Mi mindent megpróbáltunk megtenni. Mi lelkiismeretünk tiszta, mi mindennel megpróbálkoztam. És erre azt mondta neki a Rebe, én nem azért sírok, mert azt gondolom, hogy ne lenne kifogásunk arra, hogy mi már rendben vagyunk, mert mi mindent megpróbáltunk. Azért sírok, mert a célt nem teljesítettük. Vagyis nem az a kérdés, hogy a te személyes egód, a te személyes ambíciód, ami van, az a kérdés, hogy a célra, ami van. Visszatérve a mi kérdésünk közt, tehát akkor az, hogy Isten egy olyan ember teremtett, olyan embereket teremtett, akiknek a túlnyomó többsége nem képes arra, hogy azt a személyes célt elérje, hogy ő megszabaduljon a rossz ösztönétől, és egy teljes angyallá változzon, ez igaz, ez így van. De ez nem azért van, mert Isten kegyetlen, hanem azért van, mert nem ez a cél. Nem az a cél a Tórának és a zsidóvallásnak, nem az a célja, hogy emberekből angyalokat csináljon, hanem az a célja, pontosan az a célja, hogy az ember, akiben ott van a rossz, mégis a Tóra és a zsidóság által folyamatosan küzdjön ez ellen, és önmagában minden egyes küzdelem, minden egyes harc a bennünk lévő rosszal szemben, az önmagában érték. És az az érték, az közelebb visz ahhoz a kitűzött célhoz, ami nem más, mint ahogy mondtuk, hogy Istent érezhetőbbé tenni ezen a világon. De ugye tényleg erről van szó, amikor megszólal valakiben a rossz ösztön, és ő mégsem a rossz ösztön alapján tesz, hanem túl felülkerekedik a rossz ösztön a saját egóján, és lehajol a isteni akarat előtt, vagy a magasztosabb cél előtt, akkor ezzel érezhetővé tette Istent. Ez a saját környezetében, csak lehet, hogy ez csak a saját lelkében, vagy egy tágabb környezetében, de mindenképpen érezhetővé tette Istent. Most ez nem tudom, ez követhető volt eddig, amit mindenki elaludt közben, de már sokszor hallottátok. Jó, hát nem lehet elégszer hallani. Mint a mai vendéghallgató kedvéért. Hát ismételtük. És ugye innen fogunk, most lépünk tovább a mai témához, az ismétlés után. Ugye tulajdonképpen ez felvet egy másik kérdést, és erről lesz itt szó, hogy miért van szükség a Tórára és a micvákra ennek a célnak a teljesítéséhez. Miért van szükség a Tórára és a micvákra annak a teljesítéséhez, hogy Istent érezhetővé tegyük? Miért nem lehet ezt saját kútfőből elérni? Ugye azt látjuk, hogy minden emberben, nem zsidókban is, világ minden táján, van egy ösztönös vágyakozás a spirituális dolog iránt. Nem csoda, hogy minden, a világ minden táján kialakultak bizonyos... Ah, they're very happy that you are taking good care of us. Thank you. Szóval nem véletlenül, a világ minden táján kialakultak különböző spirituális gyakorlatok, vallások. Köszönöm szépen.
Szeretnék.
Szóval nem véletlen, hogy a világ minden táján sok-sok ilyen spirituális gyakorlat van, és ami azt mutatja, hogy minden emberben van egy ösztönös vágy, hogy valamihez, ami nála magasztosabb, nála spirituálisabb, ahhoz közel kerüljön, és erre kialakulnak különböző gyakorlatok. Ha ez így van, akkor miért nem elég ez? Miért mondjuk mi zsidók, mit mondunk? Mi azt mondjuk, hogy a vallás, bizonyos értelemben ez egy ilyen zsidó gondolat, mert ugye bár a kereszténység is, meg a muzulmán vallás is ilyesmit mond, Lahavdil, de az is ebből a zsidó gondolatból indul ki. A zsidó gondolat az, hogy van egy kinyilatkoztatás. Hogy nem saját kútfőből jutunk egyre közelebb Istenhez, vagy a spirituális, mint mondjuk a buddhistáknál, hanem van egy égi kinyilatkoztatás, ami megmondja, hogy így kell csinálni. Ezek a micvák, és ezt kell csinálni. Más kérdés, hogy a későbbi vallások ezt egy kicsit próbálták transformálni. Ez nem így volt, nem úgy jött egy újabb kinyilatkoztatás, meg kell reformálni, mit tudom én. De az alapgondolat az ez, hogy van egy kinyilatkoztatás. A zsidóságnak az alapgondolata, hogy nem saját erőből fogunk, vagy a saját kútfőből tudunk Istenhez közel kerülni, hanem Isten megadja azt a útvonalat, amivel hozzá közel tudunk kerülni. Nézzétek meg, hogy Ábrahám, az első zsidó, milyen fantasztikus felismerései voltak az egyisten hittel kapcsolatban például. És mégis az első említés vele kapcsolatban az nem az, hogy 3 éves korában felismerted egyisten hitet. Az első említés vele kapcsolatban a Tórában az, amikor Isten megnyilatkozott neki, kinyilatkozott neki. A zsidóság születése, amit most ünnepeltünk, Sávolt ünnepén, az is arról szól, hogy a kinyilatkoztatás, a 10 parancsolat, és hogy annak van igazi súlya. Az ember saját erőből, saját gondolatai révén, saját ambíciójából nem fogja megtalálni azt az utat ezek szerint, ami Istenhez elvezet. Ezt tanítja a zsidóság. Kifejezetten szüksége az isteni kinyilatkoztatásra, és ez az isteni kinyilatkoztatás magában foglalja a Tórát, mint Isten bölcsességét, és magában foglalja a micvákat, mint Isten akaratát, velünk kapcsolatos akaratát. Miért van erre szükség? Miért nem lehet, hogy az ember saját erőből eljusson erre a dologra? Ugye, erre nagyon sok magyarázat van, a kérdés érthető, ugye? Nem ugye. A kérdésre nagyon sokféle válasz van. Most nem tudjuk az összeset megbeszélni, de ami mégis ide fog minket elvezetni, amit ma tanulunk a tányában, az, hogy az ember és Isten között végtelen a szakadék. Végtelen különbség van Isten és bármilyen teremtmény között, így az ember között is. Ezt a végtelent, ezt alulról nem lehet áthidalni, csak felülről. Ugye a végtelent, a véges, saját magától nem tudja átszelni. Ugye miről van szó? Mi azt mondanánk, hogy a cél az, hogy közel kerüljünk Istenhez, hogy Isten érezhetővé tegyük itt, és így tovább. Ezt saját erőből nem tudjuk elérni, csak isteni segítséggel, ha ez felülről, egy felülről történő lehajolással, és belekapaszkodással történik. Ugye például erre szoktunk mondani, hogyha egy nagyon egyszerű kis óvodás gyerek, és egy nagyon okos tudós találkoznak, akik között nincs olyan nagy különbség, mint egy ember és egy Isten között, de mégis nagy különbség van, akkor a kapcsolatteremtéshez az, hogy létrejön a kis óvodás és a tudós között a kapcsolat, az nem indulhat el az óvodástól. Nagyon valószínűleg az óvodás fogja megtalálni az utat a tudóshoz. Fordítva lehet, a tudós lehajol, és azt mondja, kisfiam, kérek egy krétát, ha ő hozza a krétát, még akkor sem nem tudja, hogy mit akar ezzel a tudós kezdeni, fogalma sincs, akkor létrejött egy kapcsolat kettő között. De hogy ő kitalálja, hogy mit akarhat, hogy mi lehet kedves vagy a tudós szemében, vagy mi lehet olyan dolog, amivel föl tudja magát hívni, amivel föl tudja magára hívni a figyelmet a tudós szemében, amivel közel kerül a tudóshoz, az lehetetlen, mert ő csak saját magával tud kiindulni, és az ő világa, és a tudós világ olyan messze vannak egymástól, hogy az elképzelhetetlen, hogy sikerüljön. Az ő világában az a piros matchbox, az hihetetlen értékkel bír, amivel mindig játszanak az udvaron. A tudós világában ez nem is téma. Ő el sem tudja képzelni, hogy a tudós világában ez ne legyen téma, ez a piros matchbox. Ennél jobb dolog nincs, mint az a piros matchbox. De olyan messze van a tudóstól, hogy ezt el sem tudja képzelni, hogy ez ne legyen téma. De tény, hogy nem téma a tudós szemszögéből. Vannak viszont dolgok, amiket a tudós fog tőle esetleg kérni, tehát ő lehajol hozzá, és ő még akkor is, ha nem érti pontosan, hogy miért jó ez a tudósnak, vagy ez mi haszna van ebből, ha teljesíti ezeket a kívánságait a tudósnak, ezeket a megnyilatkozásaira odafigyel, kinyilatkozásaira odafigyel a tudósnak, akkor közel tud hozzá kerülni. Hasonlóan mondom azt, mondjuk Isten és ember között. Az embernek van egy elképzelés, hogy Istennek mi lehet a kedves. Miből táplálkozik az elképzelés? A saját közegéből, a saját tapasztalataiból. Valószínű, hogy ez nem lesz. Nem fog beletalálni. Mint hogy az óvodásra tud beletalálni a tudósnak a érdeklődési körében, nagyon hasonlóan. De ha Isten megmondja, kinyilatkozza, hogy mi az, ami a kitűzött cél, a feladat, akkor még akkor is, ha nem pontosan értjük mindig, hogy ebben mi a jó, ha ragaszkodunk ahhoz az úthoz, akkor közel kerültünk Istenhez. Mi belekapaszkodtunk abba a segítségbe, amit Isten ad nekünk, hogy ő kinyilatkoztatta, és ezt megmutatta nekünk. Ami azt jelenti, hogy a kapcsolatnak, ennek a Isten és ember közötti kapcsolatnak, amely által tulajdonképpen az Isten és a világ kapcsolata is létrejön, hiszen, ahogy mondtuk, ezáltal válik Isten érezhetővé ezen a világon, ennek az alapja, ennek a kapcsolatnak az az, hogy a saját egónkat, egy kicsit a saját világunkat, a saját egónkat félrakjuk, és valami fajta alázattal fogadjuk az isteni kinyilatkoztatást. Ugye? Ha belegondoltok, bármi furcsán hangzik, de az előző modell, amiről beszéltünk, amikor abból indulunk ki, hogy az ember közel akar kerülni Istenhez, és ehhez mindenféle utakat keres, és mindenféle módszereket talál. Ez a modell, ez végső soron az egónkat, az egónkból indul ki. Ja, nézzük meg. Azt mondtam, hogy minden emberben van egy akarat arra, azt látjuk, hogy nem... Minden emberben van egy akarat arra, hogy közel kerüljön a nála magasabbhoz, nevezzük Istennek, spirituálisnak, valamihez, ami több annál, ami az ő fizikai környezete. Ezt látjuk, hogy minden emberben bőrszintől és kultúrától függetlenül megvan. Kinek a magas szintjén? A sámánista, nem tudom, benszülöttöktől, a buddhistákon keresztül, mindenkiben ez az akarat megvan. És különböző utakat választanak erre. Mi egyrészt azt mondjuk, hogy ezek az utak nem lesznek jó, mert belőlünk indulnak ki, és mi nem fogjuk megtalálni az igaz utat, mert nem találhatjuk meg a végtelennek az akaratát. De van egy másik dolog is. Mi a jellemzője ezeknek az utaknak, vagy ennek a törekvésnek? Bármilyen furcsán hangzik, de az egóm. Itt is az én egóm a jellemzője. Miért? Mert mi a kiinduló pont? A kiinduló pont az az, hogy önmagamat tökéletesítsem. Az egóm az lehet nagyon durva, mondjuk nagyon durva, akkor azt mondja, hogy legyen minél több pénzem. Legyen minél több hatalmam. Ez egy nagyon durva ego. Legyek minél szebb. Minél több ember istenítsen, szeressen. Ezek ilyen durva vágyai az egónak. De lehet, hogy olyan ego is, hogy legyek minél magasztosabb. Legyek minél jobb, vagy mondok még többet, legyek minél kedvesebb, nem a többi ember szemében feltétlenül, hanem egy nálam magasabb lény szemében. Mi szerint ez már egy nagyon kifinomult ego, de ez is ego. Még az az ember is, aki tényleg őszintén szolgálja Istent, és szereti Istent, és olyan dolgok, amik mindannyiunktól nagyon távol vannak, hogy itt egy valódi érzelmekkel forduljon Isten, stb. Ott is van valami kis ego, nem? Én szeretem Istent. Az én, az benne vagyok. Vagyis minden ilyen törekvés, ami nem azt mondom, hogy nem jó, sőt, kifejezetten mondjuk is, hogy szükség van rá, szükség van érzelmekre, Isten felé, stb. De önmagában még az én egómról szól. Nem az isteni akaratról. És ezért van szükség a micvákra, mert a micvák azok mi? Az Isten akaratának a kinyilvánulása, amit akkor is megtartok, ha én pontosan nem értem, vagy nem érzem át pontosan. Amikor ezt megtartom, akkor az nem rólam szól, hanem az isteni akaratról szól. Az nem az én vágyam, és egyszer a fagyira vágyok, egyszer egy szép házra, egyszer egy szép autón, és egyszer egy Istennel közeli kapcsolatra, óriási a különbség, de mégis ott is én vagyok középpontban. Ha megtartom a micvákat, akkor az isteni végtelen, ahogy kinyilatkoztatik felém, és én azt követem, akkor abban a percben nem az én egómról van szó, hanem az isteni akaratról van szó. És ez a különlegessége a micváknak, és a Tórának, hogy ez még a legnagyobb cádik esetében is az a dolog, amivel ő félre tudja lökni az egóját, ami amúgy természetes velejárója minden embernek, nem lehet félre, ezt nem lehet kidobni az ablakon, ugye, az egómat. De amikor a micvákat megtartom, akkor úgy közeledek Istenhez, hogy még kicsit se az egóm legyen középpontban. Most nem értettem nagyon. Hogy ott is, akkor mégis az egóm van? Hogy miért az volt az akarat? Igen, de akkor ő van középpontban, és nem te. Nyilván a micvákat is... Nyilván a micvákat is meg lehet úgy tartani, ha valaki mondjuk azért tartja meg a micvát, mert akkor arra gondol, hogy ha ő megtartja a micvát, akkor milyen jutalom vár rá, akkor az valóban egoista. Nem, tehát a micvák megtartás az egy jó felvetés. A micvák megtartás az nem záloga, a feltétlen záloga a ego nélküli Isten közeliségnek, de lehetősége. Egyetlen lehetősége.
Benned nem merül fel.
Mi?
Ezt is így tartod meg.
Há, hogy nem merülnek fel? Még egyszerűen nem záloga a ego nélküli Isten közeliségének, mert ahogy mondod, sőt, amit mondasz, az már nagyon magasztos, mondom, a legegyszerűbb, valaki azért tartja meg viccát, mert úgy gondolja, hogy akkor milyen jutalmat fog kapni. Nagyon egoista megközelítés. Tehát ezért nem záloga, feltétlen záloga annak, hogy ego nélkül tud közel kerülni Istenhez a micvák által, de egy lehetősége annak. Mert mégis, amikor a micvákat tartja meg, akkor Isten, mégis a Isten akarata van. Köszönöm, egy kis vizet még kérhetek? Köszönöm szépen. Ja. Most a legutolsó, mondjuk a szövegben is azért haladjunk abban is. A legutolsó részben arról volt szó, hogy a Zohár az embert azt a gyertyához hasonlítja. Van a gyertya, van a kanóc és a láng. A kanóc az ember teste, a láng az ember lelke, és a viasz, vagy az olaj, ami táplálja a lángot, az a micvák. Ez volt a Zohárnak a példája. Ez volt a legutolsó, amiről beszéltünk. most innen folytatjuk a szövegolvasást. Inné biur masal az első himsil öjre skinnel öjre nél. Íme annak a metaforának a magyarázata, amit az előbb említettünk, hogy az örökkévaló fénye az egy gyertya fényéhez hasonlítható, se én a mérve nechaz be psila blissemen, hogy úgy, ahogy a gyertya fénye sem tud örökké vagy hosszan lángolni a kanócon, anélkül, hogy ne legyen olaj, amit hozzáöntünk, ami táplálja azt a tüzet. Hasonló módon, vagy kach énas kinas sajra áll a gufa adon, hasonló módon az örökkévaló fénye sem tud hosszan az ember testében világítani, anélkül, hogy ne lennének a micvák, a jó cselekedetek nélkül. Hogy megértsük azt, hogy miért éppen a jó cselekedetek, és miért szükségesek ehhez, és miért nem elég önmagában a lélek. Ugye azt mondtuk, hogy minden embernek van egy isteni lelke. Akkor miért kell ennek a tüzéhez folyamatosan olaj, vagyis jó, amit ugye a jó cselekedetek, miért nem elég önmagában, hogy ott van benne az isteni lélek? Az úgyis ott van, örökké ott van. Miért nem elég az, és miért kell hozzátenni mindig az olajat, ugye a mi esetünkben az olaj az a jó cselekedetek, a micvák. Ugye elvileg az ember lelke, az az ember lelke az egy isteni rész fentről, ahogy ezt tanultuk. Akkor miért nem elég az, és miért szükséges, hogy annak a lángját az folyamatosan jó cselekedetekkel tápláljuk? Minden gondolkodó ember megértheti, ki nén is massa adam, filucádik gamur, éve, de semmi írva, álva tanugim. Mindenki megértheti, hogy az ember lelke legyen az akár egy tökéletes cádik, egy olyan ember, aki olyan cádik, egy olyan igaz ember, aki Isten szolgálja, Isten félelemmel és Isten szeretette, és annak a legmagasabb szintjén. Áfalpichén, én a télevömetsziusz, ennek ellenére még ez az ember sincsen azon a szinten, hogy azt mondhatnánk, hogy ő tökéletes alázatban és Istennek való alávetettségben lelezzik. Olyan szinten, hogy nullifikálódjon és feloldódjon az örökkévaló fényében. Annyira, hogy egyek legyenek tökéletes egységgel, hanem továbbra is ő maga egy különálló entitás, amely ugyan féli és szereti Isten, de mégis egy különálló entitás. Magyarul ez, amiről beszéltünk. Amíg az Istenhez való közelség, az csak abban merül, csak idézőjelben, abban merül ki, hogy én magamtól Istenhez közel kellek, és vágyodom Isten iránt, és félem Istent, legyek akár a legnagyobb cádik is, addig, amíg ez én szeretem Istent, addig az én egóm is közrejátszik. Addig én egy különálló entitás vagyok. Két különálló dologról lehet azt mondani, hogy az egyik szereti a másikat. Ugye? Amikor, ha föloldódna, ha teljesen nullává válna a lelkem Isten előtt, teljesen nullifikálódna, és feloldódna benne, akkor nem lehetne beszélni, hogy én szeretem Istent. Mert az, hogy azt mondom, hogy szeretem Istent, az nekem egy különálló dolognak kell lenni, ami szereti Istent. A szeretet miről szól, ahhoz, hogy vágyakozom valami iránt, ami nem én vagyok. Ugye? Akkor ez most csak kiinduló pontunk. Tehát önmagában a lélek legyen az a legmagasabb szinten is egy cádiknak a lelke, egy olyan cádiknak, aki a legmagasabb szinten szolgálja Istent, az még mindig egy különálló entitás. Valami, valaki és valami, aki szeret valaki mást, Istent. De nincs azon a szinten, hogy azt lehessen mondani, hogy egyé lett, egyé vált Istennel. Más én kéne mitzvot, vám már szimtovim, ezzel szemben maguk a mitzvák és a jó cselekedetek, s én a cajnéjiz barech, amit nem más, mint az örökkévaló akarata, és az ő akarata az tulajdonképpen minden életnek a forrása, minden teremtésnek és minden teremtménynek, amelyekhez leereszkedik sok-sok leereszkedés által és sok-sok elrejtőzködés által, hogy egész addig, hogy létrejöhessen belőlük a világ és a létezés a semmiből a valamibe, úgy, hogy azok tőle független dolgokká váljanak, de a micvák ezzel szemben azok egyek Isten akaratában. Ugye, ami azt akarja, azt jelenti, hogy most egy kicsit bonyolult szöveg volt, de a lényege az az, hogy amit az előbb is mondtunk részletesen, a micvák az maga Isten akarata. Én, még akkor is, ha van bennem egy magasztos isteni lélek, akkor egy Istentől különálló entitás vagyok. A micva az maga Isten akarata. Én bármennyire is erőlködjek saját magamtól, nem tudok olyan magas szintre kerülni, mint maga Isten akarata. Isten akarata és ő az egy. Én nem vagyok egy Istennel. Ha szeretem is Istent, és állandó tűzben ég a lelkem, hogy Istenhez mennyire közel akarok kerülni, ez önmagában én még egy különálló entitás vagyok. És ezért szükség van a micvákra, mert a micvák azok viszont maga Isten akarata. Az Isten az isteni kinyilatkoztatás, amikor Isten megmondja, hogy mit akar, ő és az ő akarata az egy. És ezért, hogyha én a micvákat teljesítem, akkor sokkal közelebb vagyok, sokkal inkább lehet mondani, hogy feloldódtam Istenben, mint bármilyen szint, amire magamtól el tudok jutni. Ez érthető volt? Nem egészen? Nem?
De.
Ne, ez a tőle?
Világos volt.
Hogy? Ugye az, amit szóban már részletesen elmondtunk az előbb, hogy az ember amíg saját maga próbál közel kerülni Istenhez, ami nagyon fontos, mert hiszen ez mindennek a kiinduló pontja, de a micvákat sem fogja megtartani, hogyha nincs az a kiinduló pont, hogy ő közel akar kerülni Istenhez, de amíg saját maga akar közel kerülni Istenhez, addig mindenképp arról van szó, hogy van ő, és van Isten. És ő Istenhez közel kerül, szereti Istent, féli Istent, tiszteli Istent, van közöttük valamilyen kapcsolat. De ez akkor az ő entitás, az ő egója, és Isten az két különálló dolog. Amikor a micvákat megtartja, akkor ő alá van vetve a micváknak. Ő teljesíti azt az akaratot, amit a micvák kifejeznek. És az az akarat viszont nem Istentől különálló dolog. Az Isten akarata. Térjük vissza a példához a tudós és az oldás példája. Az óvodás bármennyire... A kiinduló pont mindenképpen az óvodás közel akarjon kerülni a tudóshoz. Enélkül nem megy semmi. De ez önmagában még nem fogja olyan szintre vinni az óvodást, hogy ő feloldódjon a tudósban. Hogy ő, mit jelent, hogy feloldódjon a tudósban? Hogy ő teljesen átadja magát a tudósnak, és ezzel a egyé váljon a tudóssal. Az ő próbálkozásai azok mind arról fognak szólni, hogy neki miért éri meg a tudóshoz közel kerülni, vagy ehhez hasonlók, amik belőle indulnak ki. Ha a tudós odafordul hozzá, és kér tőle valamit, és ő azt teljesíti, onnantól fogva már nem ő van középpontban, hanem a tudósnak a kérése. És a tudós kérése, és ő, az, és a maga a tudós, az egy dolog. Az egy magának a tudósnak a közvetlen megnyilatkozása. És ha ő abba bekapcsolódik, azáltal, hogy teljesíti azt az akaratát a tudósnak, akkor feloldódik a tudós akaratában, akkor ő már nem más, mint a tudós akaratának egy teljesítője, és onnantól fogva az ő egója az háttérbe kerül, mert nem az ő egója a kiinduló pont, hanem az isteni, vagy a tudós általi megnyilatkozása. Mi példánkban ugye a isteni kinyilatkoztatás. Ez azt próbálja meg elmagyarázni, vagy arra próbálja meg rádani egy kicsit mély szinten, hogy miért van szükség mindenképpen a micvákra. Miért nem elég az önálló motiváció, az önálló akarat arra, hogy Istenhez közel kerüljünk. Mindenkinek megvan. Ez amikor az ember azt hallja, olyan beszélgetéseket hall, hogy mindenki közel akar, mindenki Istenhez mindenki Isten közelségét keresi, ki a maga módján. Ez magánügy. Mindenki a maga módján. Ez egy szép megközelítés, csak mi azt mondjuk, hogy ezáltal, a megközelítés által nem tudsz közel kerülni Istenhez. Az akarat az meg lesz. Az Istenhez való közelségnek a vágya, az biztos, hogy megvan, és az mindenkiben megvan, az teljesen legitim. De nem tudsz valóban közel kerülni Istenhez, csak saját kútfőből, mert ez pontosan olyan, hogy sokkal olyanabb, mint amikor az oldás akar a tudóshoz közel kerülni, úgyhogy az ő világa és a tudós világa az két teljesen eltűnő dolog. Röviden ennyit a mai tányára. Nem tudom, vannak-e kérdések? Igen? Igen? Azt csak a tudós tudhatja, hogy miért éppen ezt kérte meg, és nem azt kérte meg. Azt ugyanúgy nem tudjuk elmagyarázni, mint ahogy esetleg egy adott kérés sem tudunk elmagyarázni. De alapvetően a mi tudósunknak, tehát itt Istenről van szó, mindenki felé, minden ember felé vannak kérései. Még ha ezek változóak is, hogy más kérései vannak a kohaniták felé, és az egyszerű zsidók felé, a nők felé, és a férfiak felé, a zsidók és a nem zsidók felé. De nincs olyan ember, aki lehetőség nélkül maradna ahhoz, hogy Istenhez ilyen módon közel kerüljön, hogy az isteni akaratot teljesíti.
És miért van szükség micvákra?
Miért van szükség micvákra? Azért, mert hogyha ha nem lennének micvák, röviden összefoglalva, ha nem lennének micvák, hanem csak saját akaratból, saját motivációból, érzésből próbálunk Istenhez közel kerülni, akkor soha nem találnánk meg azt az utat, amihez közel tudunk kerülni Istenhez. De mi nagyon kicsik vagyunk ahhoz, hogy lássuk, hogy mi az, ami hozzá vezet. Ugyanúgy, ahogy egy óvodás sem tudja kitalálni, hogy mi az, ami kedves a tudós szemében, mert egészen más szinten éli az életét.
Jelentős részét ugye már nem tudjuk megtartani. Mert hogy a szentélyel kapcsolatosabb, akkor mi most szegényebben vagyunk, nehezebb azért tudjuk, hogy...
Mindenképp. Ezért szeretnénk, hogy eljön a messiás. Mert a messiás eljött ennek a lényege, hogy az összes micvát tudjuk teljesíteni.
De hát akkor már egyé válunk Istenre, nem?
Nem egészen.
Elmarad az entitásunk?
Megmondod, az entitásunk annyi lesz, hogy nem annyi különbség lesz, hogy nem lesz rossz ösztönünk. De az önálló entitásunk az továbbra is megmarad.
Szellemi entitás.
Nem lesz rossz ösztönünk, ez nekünk.
Mi a messiás eljövetelek? Igen. Ez a lényege a messiás eljövetelek. Hogy nincs rossz ösztön. Nincs rossz ösztön, és ezért automatikusan sokkal könnyebb lesz megtartani az összes micvát. A micvák megtartására akkor is szükség lesz. Testünk lesz? Hogyne? Sőt, olyannyira, hogy ugye a halottak feltámadása azt mutatja, hogy nem csak testünk lesz, hanem azoknak is lesz testre, akinek egy ideig most nem volt. Ami egy külön kérdés, erre miért van szükség? Nem magasztosabb dolog-e test nélkül leledzeni, mint testtel? És erre az a válasz, hogy nem, de ez egy külön téma. De most nem fogom.
Azt mondjuk, hogy a következő órán is eljöjjük.
Hogy? Jó, hogy ki fog feltámadni? Igen, mert az nem ugyanaz a lélek, amely mégsem csak ugyanaz. Amikor meghalt. Csak egészségesen. Nem, olyan korában, mint ahogy meghalt, csak jó egészségben.
Ez komoly, 78.
Akkor minél hamarabb érdemes meghalni. Hát
igen,
ezért
feljön.
Nem kell majd dánc felvarrás akkor ahhoz, hogy...